Mai beszélgetőtársam Szevedényi János, Hídmagazin főszerkesztője, akivel a napokban megjelent magazinról, illetve annak fókusztémájáról, a közéletről, politikáról beszélgetünk. Adódik rögtön a kérdés, miért akar a keresztény egyház a politikáról, a közéletről beszélni, illetve milyen mondani valója van ebben a témában?
Az egyház és az ember, az emberiség mindig is politizált, politizálnia kellett, hiszen a politika a szó nemes értelmében nem más, mint a közügyeiért való felelősséghordozás, a körülöttünk lévő dolgok, ügyek intézése. Érzékeny kérdéssé vált ez különösen is az elmúlt években itt Magyarországon, hiszen a politikával, a közügyeinek intézésével sokan visszaélnek, sokan éppen emiatt óckodnak ettől a területtől, meg megcsömörlenek tőle, de ez nem azt jelenti, hogy ezt a fogalmat és ezt a területet ne lehetne megtisztítani, és ne lehetne komolyan felelősen erről gondolkodni.
Amikor a Hídmagazinban a magazinnak közel a fele a közügyekkel, politikával foglalkozik, akkor milyen szemszögből közelítenek ehhez a kérdéshez a cikkek írói?
Természetesen keresztény szemszögből érdemes figyelni a Szentírás tanítására ezzel kapcsolatosan, az pedig nagyon egyértelmű. Az Úré a Föld és annak teljessége, ő teremtette az embert, és egy vérből teremtette az emberiséget, és az első emberre azonnal rábízta a Föld, a környezet, a természet gondozását, őrzését és gyarapítását. És aztán későbbiekben akár a választott népnek a vezetői, akár királyok vagy proféták voltak, mindig is népben, nemzetben gondolkodtak, maga a 10 parancsolat a közösség számára adott törvény, a közösségnek az együttélését szabályozza, és ennek természetesen kihatása van az élet minden területére, kultúrára, oktatásra, szociális kérdésekre, gazdasági kérdésekre, és aztán a proféták későbbiekben is ugyanúgy ennek adtak hangot, hogy az egész népnek fontos megtérni, megújulni, hogy aztán betöltsék azt a feladatot, azt a szolgálatot, amit akár Isten a zsidó népre is bízott, aztán kitágult ez a felelősség a kereszténységre, hogy áldássá legyenek az egész világ számára, az egész föld számára. És Jézus Krisztus a missziói parancsában sem azt mondja, hogy menjetek el, egy-két embert győzködjetek, vagy templomokba jöjjetek össze 5-80 vagy 100-an, hanem tegyetek tanítvánnyá minden népet. A keresztény mandátum is a népek megtérítésére szól, a mi esetünkben a magyarországi kereszténység feladata, a magyar nép Istenhez vezetése, persze tapintattal, szeretettel, de egyértelműen, hogy a magyar nép maga is betöltse maga a feladatát, és áldásá legyen például a környező népek számára.
Tehát akkor a egyháznak, illetve a keresztény embernek a közügyekhez való viszonya az elsősorban azt jelenti, hogy az embertársakat Krisztushoz kell vezetni, és akkor minden egyéb közéleti kérdés ebből következik?
Én ennyire így nem sarkítanám ki, de igen, Jézus Krisztus tanítása alapján új életet hirdetünk az embereknek. Ennek a valósága visszahat a hétköznapokra. Tehát attól kezdve, hogy a pénzemet hogyan osztom be, vagy az időmet, vagy hogyan dolgozom, milyen munkamorállal dolgozom, hogyan viszonyulok a faluba, vagy a városba, a környezetem, az utcatisztaságától kezdve, a televíziós műsorokon keresztül, bármihez, hiszen ez teljes mértékben meghatározza a mi életünket, hogy meg tud-e élni egy idős ember a nyugdíjából, meg tudja-e venni a gyógyszert, hogy a gyermekeinket milyen hatásra kérik, egyáltalán milyen erkölcsi, etikai alapon működik egy ország, ez az egész életünket meghatározza. Tehát a keresztény hit titka és eszenciája egy lelki üzenet, hogy szükséges, hogy a szívünk megújuljon, és ebből természetszerűleg fakad, hogy aztán a környezetünket is ilyen módon próbáljuk befolyásolni. Mondok egy példát, hogyha egy alkoholbeteg ember hitre jut, megszabadul az alkoholizmusától, azt elsősorban észreveszi a mája, aztán észreveszi a pénztárcája, aztán a felesége, családja, munkatársai, környezete, és éppen nemrégen jártam Kárpátalján, ahol nagyon lenyűgözött az a példa, hogy van egy falu, ahol a református egyház egy iszákos mentőmissziót működtet, ott állami támogatás ilyesmire nincsen, és akik ezt fenntartják, a volt iszákosok, akik meggyógyultak. Tehát az, aki addig elnyelte a pénzt, mások energiáját, szeretetét, most az ő segítségével és hitével gyógyul a környezet. Mi ez, ha nem politika? Tehát ez hit is, egyház is, de olyan megnyilvánulás az egyháznak, amely kihat az egész társadalomra.
Ma mennyire igaz az, hogy az egyháznak egyfajta prófétai feladata is van?
Teljesen természetes, hogy az egyháznak alapvetően azt kell képviselni, és azt kell szólnia, amit Isten mond neki. És ez a prófétaság. Tehát az egyházi szolgálat nem az, hogy azt mondjuk, amit tőlünk elvárnak, ma is szeretnék rá erőltetni az egyházra, egyrészt, hogy az egyház vonuljon vissza a falak közé, ne szóljon hozzá a közéleti dolgokhoz, ne legyen véleménye lelki kérdéseken kívül semmiről, és mindenképpen azt mondja, amit például a nagy politika, tehát a hivatalos politika enged neki, vagy éppen diktál, ahogy korábban a diktatúra éveiben is volt. És ma is az Egyesült Európában is azért ez a kérdés izgalmasan és élesen előkerül, amikor törvényhozók hoznak olyan törvényeket, amelyek nem egyeznek a bibliai hittel. Többek között az abortusznak a törvényileg való hitelesítése és a 18 éves korban elvégezhető sterilizáció, vagy egész közeli rokonházasságok, vagy éppen a homoszexualitás normálisnak való elfogadtatása, és sőt annak reklámozása, ezek nem egyeznek a bibliai hittel. Tehát nem csak a kommunista vagy ateista diktatúrában lehetett konfrontációja az igazi hűséges egyház testnek az államhatalommal, hanem a mai liberális, libertinista elveket valló Európának, vagy hát egy részének is van és lesz konfrontáció az egyházzal, mert az egyháznak az a dolga, hogy élő módon képviselje a bibliai tanítást, amely nagyon is korszerű. Tessék végig gondolni a 10 parancsolatot, a 10 parancsolatnak nincs olyan része, ami ne lenne korszerű, és ne lenne a mai életben is megvalósítható és megvalósítandó eszme és idea. Ezt is hangsúlyozni kell, sokakkal ellentétben azt mondják sokan, hát az egyház és az egyház tanítása már lejárt, hát úgy is néz ki a világ, mert sokan ezt így gondolják, nem, ezt érvényre kell juttatni ma is, mert ha nem, akkor ez a kultúra, ez a civilizáció szétesik és elvész.
Aki kezébe veszi a Híd magazin legújabb számát, mit talál a magazinban?
Úgy érzem, hogy nagyon sok izgalmas és érdekes anyagot sikerült összeszerkesztenünk, például Blaskó Péter, a Nemzeti Színház színészével készült interjú, aki másfél-két évvel ezelőtt nem vette át a Kossuth díjat. Erről is kérdeztem őt, de hát minden más egyébről, művészetről, az egyház szerepéről. Azután egy nagyon érdekes körinterjú állt össze, megkérdeztünk közismert embereket, ez a 4 ember, Pap Lajos szívsebész, Prőle Gergely korábbi nagykövetünk és az egyházunknak a világi vezetője, Rosszi Gábor volt az első szabadon választott képviselője a magyar parlamentnek a rendszerváltás után, és Sulek Ágoston, ő is nagy szerepet visz a mai polgári civil életben. Aztán Balaván György újságíró rendkívül érdekes címmel írt egy kis tanulmányt, politizál-e a Szentlélek. Előkerül egy nagyon nehéz kérdés, az ügynökök az egyházban, a kommunista diktatúrában ez a kérdés igen fájdalmasan jelent meg az egyházak életében, és az evangélikus egyház ezzel igyekszik megbirkózni, mert van egy tényfeltáró bizottsága, nagyrészt történészekből áll, és nagyon tapintatosan, körültekintően próbálják ezt az egész kérdést feldolgozni. Újságunknak egy nagy nyeresége a Nemeskürti István tanárúrral készült interjú, Szokolai Sándor a tőle megszokott színvonalon és érdekesen ír. A magazinnak a második fele nem a fókusztémával foglalkozik, hanem általában a misszióval, belmissziói kérdésekkel, és ezen belül foglalkozunk a nemrég ünnepelt Sztélo Gábor életművével. Egy másik különlegessége ennek az újságnak, hogy nem túl régen elhunyt Cseh Tamás dalénekes, róla írt Csókai András idegsebész egy nagyon szép írást, hiszen Tamás egy szép tiszta mosollyal lépett ki erről a földről, földi életből.
A Híd Evangélikus Missziói magazin egy képes magazin. Szeretném azt kérni, hogy a főszerkesztő emeljen ki egy olyan oldalt, ami vizuálisan nagyon megragadó, megkapó számára, és próbálja meg szavakkal leírni, hogy a hallgatók maguk előtt láthassák.
A hátoldal különösen is nagyon szép lett, amin általában egy verset, a fókusz témával kapcsolatos verset szoktunk közölni, és ez a vers Reményik Sándor verse, amit ő álnév alatt írt a trianoni trauma utáni években, nagyon mély, őszinte, megrázó vers ciklus ez. A tördelőnek sikerült egy egészen csodálatos oldalt összeszerkesztenie, a nemzeti lobogónk, a trikolor van a háttérben is rajta, fontos nemzeti szimbólumainkról készült fotó, és mellette ez a csodálatos vers, ami a hazaszeretetről szól.
Az egyház nagyon sokáig elég komoly pozícióban volt, ez az időszak már jó ideje véget ért. Milyen kihívásokkal kell ezért most az egyháznak szembenéznie? Jó-e az egyház számára, hogy most egy új korszak van kialakulóban?
Igen, az előzményekről annyit azért röviden elmondok, hogy az ószövetségi időszakban Isten népe azt élte át, hogy a nép maga gyülekezett, az egyház is. És a király, például Dávid király, ő pap is volt, bizonyos értelemben proféta, és politikai vezető is. Ez volt a korabeli kép. lett. Jézus eljövetelével valami egészen más szakasz kezdődött az egyház életébe. Az első 3 évszázadban az ősegyház egy sajátos közösség volt, nem volt része és tagja a politikai, gazdasági hatalomnak, házanként jöttek össze, és aztán a Nagy Konstantin császár által elrendelt fordulat hozott egy rendkívül látványos és nagy változást az egyház életében, akkor az egyház szép lassan politikai, gazdasági és katonai hatalom is lett. Ez 1700 éven keresztül tartott, vagyis hát én látásom szerint az elmúlt 150-200 évben gyakorlatilag ez a karakterje az egyháznak összezsugorodott és megszűnt. Ezzel nagyon sokan nem tudnak, nem akarnak szembenézni. Én úgy érzem, hogy az vétetett el az egyháztól, ami tulajdonképpen nem is volt az övé, amire Jézus nekünk nem is adott megbízatást. Tehát, hogy említettem, az egyház politizál, felelőssége van a környezetéért, de nem úgy, ahogyan a világ. Tehát a mi eszközeink egészen mások, és másra van küldetésünk. Egész egyháznak közösségivé kell válnia, tehát nem arról szól az egyház, amiről sokszor a múltban, hogy egy díszes kabátban felöltözött és megjelenő ember egy liturgiát elmond, aztán azt vagy értik, vagy nem, és mindenki megy haza, és marad minden a régiben, hanem hogy az egész közösség éli a missziót, és a gyülekezeten belül minden korosztálynak és minden érdeklődési körnek is van valamilyen lehetősége, hogy összejöjjenek, tehát hogy megéljék azt, hogy Isten családjává válnak és váltak, és mindenkinek van valamiben töblete és hiánya, és ezek a töbletek és hiányok szépen lassan kiegyenlítődnek az egyházban, tehát olyan fontos értékeket hordozó közösségé válhat így a mai egyház is. És ennek van értelme és van jövője, mutatja nagyon sok pozitív példa a nyugati világban is.
A Híd magazin, evangélikus missziói magazin. Ez a mostani szám, ami a közéletről szól, ez mitől missziói?
Minden keresztény ember végső soron rendkívüli és meghatalmazott nagykövete a Jóistennek ezen a földön. Tehát mi egyszerre vagyunk földi állampolgárok, tehát egy hivatalos ország állampolgára is, ebben az esetben magyarok, és egyszerre vagyunk Isten országának is az állampolgárai. Magazinunk mostani száma messze menően nem pártpolitizál, és nem egyszerűen a mai aktuális kérdéseket boncolgatja csupán, hanem alapvetően a bibliás hitünket próbálja kifejteni, hogy az egyház nem önmagáért van, mindig másért van az egyház, mindig a környezetéért van.
Aki kedvet kapott a Híd magazinhoz, és szeretné ezt a mostani számot megvásárolni, vagy a következő évre előfizetni, az hogyan, hol teheti ezt meg?
Írásban vagy telefonon is lehet jelentkezni. A postai címünk 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 38, Evangélikus Missziói Központ, vagy Híd magazin. Vagy az e-mail címünk evmis@luteran.hu, és a telefonszámunk egy vonalasszám 06 1 430 57.